Jó estét kívánok, üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár szokásos műsorában. Úgy értem a szokásos, hogy hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni. Most valahogy megcsappantak a kérdések, régről maradt sok, de most újabban a múlt hét óta nem nagyon érkeztek. Képzeld el, Ádám, nem is írtam föl a kérdések közé, valaki megint kifogásolt a főcím dalunkat.
Kár, mert, hogy a az, magyar nyelvet.
Igen, mert hogy azt mondja a hallgatónk, hogy az nem igaz.
Igen.
Mert egy csomóan tanulnak itt,
igen,
meg persze. Élnek itt külföldön, és hogy ez miért mondunk olyat, vagy miért játszunk olyat, ami nem igaz. Szerintem nem ismeri ennek a dalnak a történetét, meg a tartalmát. Ez a fonográfnak az Edison Magyarországon című dalának a refrénje. És ezt a szöveget, ezt Edison szájába adja, ugye? Tehát, hogy itt megnézett Edison mindenfélét, és nagyon meg volt elégedve, tetszett neki az ország, de azt mondta, hogy, és akkor itt van a refrén, és tehát Edison szerint,
igen,
ugye, csak az a kár, hogy senki nem érti, és senki nem akarja megtanulni. Ezt nem mi mondjuk, és nem is a fonográf mondja, hanem ezt Edison mondta volna állítólag.
Ez igaz ugyanakkor, hogy Edison téved, amikor ezt mondja. De hát ez egy zeneszám.
Igen.
Szögezzük le, a magyar nyelv nem nehezebb a többi nyelveknél, és valóban nagyon sokan tanulnak magyarul.
Így van, de az is igaz, hogy egy kívülálló számára tényleg megdöbbentő lehet, és én el tudom képzelni, hogy Edison megdöbbent, vagy szembesült azzal, főleg ha valaki egy ilyen nagy világnyelvet beszél, mint az angol, szembesül azzal, hogy itt van egy nép, akinek a környéken nincsenek rokonai, a távol rokonait sem érti, mert annyira távoliak. Furcsa dolog ez azért.
Igaz.
És mint nyelvi furcsaság, vagy mint szokatlan dolog a világon, egyébként nem szokatlan, mert rengeteg ilyen nyelv van, végül is Neumann Gábor találta ezt a zenét, nyelvi tárgyú zeneszámot keresett, szerintem nagyon jó kis szám, nincs vele semmi baj, és nem kell, hogy igaz legyen. Jó. Tehát térjünk rá a hallgatók kérdéseire, mert azért van sok. Azt mondja, hogy egy kis magyar nyelvtan, nyelvtörténet, inkább nyelvtan. Budaházi Gusztáv egyébként a Facebookon tette fel ezt a kérdést, és aztán rögtön vitába is keveredett más Facebookozókkal természetesen. Azt mondja, nem eszi meg a kutya a telet mondjuk a kora tavaszi hidegekkor, és neki meg az jut hirtelen eszébe, hogy mindezt hogyan mondanánk, ha ebbe a szólásba a dér főnevünket helyettesítenénk be. Deret vagy dért? Mert ha például azt mondom, hogy a kelő nap leolvasztotta a dért a szélvédőmről, akkor rögtön így tűnődnék, vagy inkább a deret? Mit jogos. Szólsz ehhez a mélyen szántó kérdéshez ezekben a nyugodt időkben Szószátjár?
Jogos a kérdés. Én úgy hallom, hogy mind a kettő létezik. A deret a régebbi, a dért az újabb, a dért erről azt szoktuk mondani, hogy analógiás, hiszen visszasorolja ezt a szót az általánosabb szabályszerűségbe. Ugye a szabályszerűség az, hogy ne történjen semmi az R végű főneveknél a tárgy esetben, csak a T-t hozzájuk rakjuk. És egy kis elszigetelt, régről öröklődött archaikus csoport, ahol van változás, egér egeret, kenyér kenyeret, szamár szamarat. Hát ezt lehet mondani, ugye, hogy ingadozik a régebbi és az új között a használat.
Igen, és biztos vagy abban, hogy, mert én már abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ez ebbe a csoportba tartozik a dér. Tényleg a régi alakja az volt, hogy deret.
Valaki, egy kedves hallgató, aki Budaházival vitatkozott, talán Jobbágy Tibor, ő is üzent, és azt mondja, hogy ő megnézte a régi 7 kötetes értelmező szótárt, 1950-es, 60-as években jelent meg, és azt mondja, hogy tárgyesete deret. Aha, tehát aha. Ő úgy tudja, és ez a szótár általában mindig a régebbit, a klasszikust hát szótárazza. Úgyhogy hát elhisszük, nekem is furcsa egy kicsit, de van egy csomó olyan szó, mint észt vagy eszet, ugye, ahol szintén ingadozik ez. Tehát ezek, de már beszéltünk egyszer arról, hogy a fertőtót is meg akarjuk tekinteni, vagy a fertőtavat is meg akarjuk tekinteni.
Az egy kicsit talán tulajdonnevekben egy picit más, mert ott a tó, amúgy a tónál sohasem mondanám azt, hogy tót, hogyha önmagában ezt a szót használom, de mindig igen. Tavat lenne a tárgyesete.
Igen.
Ott az játszik bele, hogy a fertőtó, mint olyan egy ilyen helynév, vagy tulajdonnév.
Igen.
Nem, a dér egyszerűen csak azért furcsa nekem, mert a legtöbb ilyen szónál semmi ingadozást nem tapasztalok, tehát a teletnél nem merül fel bennem, hogy tért lehetne.
Hát talán, mert ritkább szó. Nem lehet.
Igen, és már többször beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy a ritkább szavak szeretnek besorolódni valamelyik szabályos osztályba, és elhagyni a rendhagyóságokat. Igen, igen. Ez nagyon érdekes.
Hát azért, mert amikor kimondjuk, akkor nem az ő szabálytalan, gyakran hallott formája ugrik be, hanem hát legyártjuk, hogy így mondjam, online a szabály alapján, a szabályos alapján.
Az az érdekes, hogy a Facebook vitában, ami ott kibontakozott, főleg Jobbágy Tibor és Budaházi Gusztáv között, nagyon érdekes volt nekem kívülállóként azt nézni, hogy mind vitatkoznak tulajdonképpen. Képzeld el, hogy arról alakult ki a vita, hogy az egytagú ét tartalmazó szavaknál mikor van rövidülés, mikor nincs. Ugye, mert a vér szóban nyilván az nem lehet veret.
Persze.
Holott vannak képzett szavak, amiben ez a ver alak van, veres például.
Igen.
Tehát lehet, hogy ez is ilyen két alakú.
Hát ez volt. Nagyon régen volt. Igen.
A tér az nyilván teret, de a bér az sohasem beret, hanem mindig bért. És akkor erről vitatkoztak, hogy mi van itt. Érdekes módon a többtagú szavak föl sem merültek, ugye ez csak az egytagú és szavakról beszéltek.
De hát hiszen vannak.
Nem csak, hogy vannak, de hát semmi különbség nincs a viselkedésükben. És nem beszélve a hátulképzett változatokról, tehát arról se beszélgettek, hogy mi van az a váltakozással, mint a nyár-nyarat esetében, ugye?
Sár, sarat, szamár-szamar.
És arról beszéltek, hogy milyen arányban vannak a rövidülők az egytagú ések között, holott az igazi kérdés az, hogy általában a magyar szókincsben milyen arányban vannak. Én megszámoltam, 36 darab olyan főnevítő van, amiben é van bizonyos alakokban, mint például alany esetben, és el van más alakokban, mint például a birtokos alakokban, vagy tárgy esetben.
Hát ez egy elenyészően kis szám.
Ez nagyon pici szám, és még kevesebb a hátulképzetteknél, ugye? Tehát az agár, szamár, mocsár jellegűek, abból meg csak 16 van.
Igen. Hát ez egy marginális kis csoport, aminek a széle, hogy így mondjam, homályos, vagy hát olyan cikcakos a széle, nem éles, tehát némelyik kicsit átlóg ide, némelyik kicsit átlóg oda. A hínár például az a régebbi szótárak felsorolják, mint rövidülő, tehát levakartam a lábamról a hinarat, mondhatták régen. Nekem ez például már ismeretlen. Én meglepődnék ezen, vagy dialektusnak érezném.
Nekem is föl van sorolva.
Igen, nekem mindig hínárt mondanék. Tehát azért ezek lassan sodródnak át a szabályosba, ahogy ez minden nyelvben, a legtöbb szóval így van, kivéve a leggyakoribbakat, mert azokat annyiszor halljuk, talán még hamarabb is, mint hogy a szabály a fejünkben tényleg kialakulna, és akkor azok rögzülnek.
Ejtsünk talán egy szót a történetéről is, hogy ez érdekes módon a nyelvészek ezeket rövidülő töveknek hívják, mert rövidül a magánhangzójuk a bizonyos alakokban.
Mert egér az hosszú, eger lett, az meg rövid.
Igen. Holott történetileg a fordítottja zajlott le, ezek valójában nyúlások voltak, ugye jól tudom.
Igen.
Tehát valójában
igen.
Az volt, hogy rövid volt a magánhangzója minden alakban, de volt a tő végén még egy magánhangzó, ami szép lassan eltűnt az ómagyar korban.
Tehát úgy mondták, hogy cincog az egerű, mondjuk.
Vagy egere,
vagy
inkább
egere,
el volt, igen.
Akkor az lekopott.
Keze vagy kezi, és akkor az lekopott a végéről, és cserébe,
megnyúlt.
Most ez egy ilyen metafora, hogy cserébe, igen. Tehát hogy valahogy egyenlő legyen, megmaradjon a hosszúság.
Kérlek szépen, pótló nyúlással állunk szemben.
Tehát így lett abból, hogy kezi vagy keze, abból az lett, hogy kéz, és ez nagyon sok főnévnél lezajlott. Most azért lett mégis ez egy kivételes csoport. Ez nagyon érdekes egyébként így általában nyelvészeti szempontból, mert ennek az utolsó magánhangzónak a lekopása az egyáltalán nem egyszerre történt meg, hanem évszázadokon keresztül ez egyik szónál nem tudjuk, hogy miért, az egyik szónál hamarabb eltűnt, a másiknál egyáltalán nem tűnt el, végképp megmaradt. A kötőhangzók azok ezeknek a magánhangzóknak a maradványai egyébként, tehát amik a tő és a rak között vannak, ezek a kis ók, meg alk, meg ek.
Tehát azért nem egert, ugye, a macska megfogta az egert, hanem egeret, mert az igazából nem kötőhangzó, hanem az ősi végmagánhangzó.
Akkor, amikor ott volt például egy tárgyeset rag, akkor ellenállt annak, hogy lekopjon az a vége, csak akkor kopott le, amikor nem volt utána
még. Hát amikor valami. Tényleg a végén volt, akkor kopott le. Igen. Igen.
Igen, de vannak olyanok, amik sokkal később koptak le, mint ezeknél, nem tudjuk, hogy miért, talán a ritkasságuk miatt, vagy a fene tudja miért. És azoknál, amik minél később zajlott le ennek az utolsó magánhangzónak a lekopása, addigra már ez a másik szokás, hogy megnyújtjuk a magánhangzót, ha lekopik az a vég magánhangzó, addigra ez már nem volt szokásban a magyar nyelvben, igen, és ott nem járt ilyen következménnyel.
Hát itt van például az a szó, hogy szer, mint vegyület, vagy ugye eszköz. Hát azzal ez nem történt meg.
Igen. Jó. Tehát azt hiszem, ezt nagyjából megtárgyaltuk a rövidülő töveknek a titkait. Melyik legyen a következő?
Hát kérlek szépen, itt van Kovács József, az alkalmanként, óránként tal. Azt kérdezi, hogy olvassa egy könyvben, hogy időnként. És korábban is olvasott olyat, hogy alkalmanként, óránként. Azt kérdezi, hogy volt valamikor egy kint végződés, ami időre vonatkozott, és volt egy ként, ami például valaki valamiként viselkedik, tehát boszorkányként támadt rám, vagy valami ilyesmi. Nem, a válasz nem, ez ugyanaz, és éi ingadozás nem ritka a magyarban. Gondoljunk arra, még én is mondanék ilyet, hogy majd jól lecsavarom a fejét annak a gazembernek, és nem pedig a fejét. Vagy ide a kezét nem fogja rátenni az én vagyonomra, szemben a kezéttel. Ugye vannak nyelvjárások, ahol inkább az i, mások inkább az é. És az é tűnik valószínűleg a győztesnek, és ezért lassan a ként elfoglalja az egész területet. Inkább az az érdekes, hogy az alkalmanként, óránként van már elhomályosan az összetétel, hogy pontosan mit jelent, szemben azzal, hogy tanítóként dolgozott, mert ott ugye világos az összetétel. És ezért ott még a kint tartja magát ezekben a határozói alakokban.
Tehát, hogy a hallgatónak, Kovács Józsefnek azért alakult ki ez az érzése, hogy a kint inkább időre vonatkozik, mert ezekben az állandósult kifejezésekben, amiben megrögzült ez a kint alak, legalábbis bizonyos beszélőknél, azok időre szoktak vonatkozni.
Igen.
Mert a másik értelmezése a kintnek, abból nem nagyon alakultak ki ilyen megrögzött, ilyen rögzített kifejezések.
Így van, de még olyan is, hogy egyenként még azt is lehet hallani, nem. Szóval nem is csak idő, hanem határozói általában, és persze a ként az ott is elmegy, tehát alkalmanként, egyenként, stb. Ez a standard forma a mai nyelvhasználatban.
Tehát egy nyelvjárási különbségről van
Nyelvjárási különbség, ami lassan elmosódik, hiszen a nyelvjárási alakra is rátelepszik a köznyelvi. Kicsit hasonlít ehhez a telitalálat kifejezés, ugye, ahol szintén teletalálat, jó, az nem é, de az is ez a fajta. Ugyanő azt is kérdezi, hogy mi van a stül végződéssel. És hogy miért lett belőle stól, stől? Hát nem belőle lett, hanem megint két alak élt már nagyon régen, ugyanúgy, mint a ból, ből, bul, bül. Vörös Marti még azt írja, mikor lesz a nyűjtónó bul, bot. Neki ez volt a természetes, egy ünnepélyes, inkább tragikus hangú költeményben, a Vén cigányban, tehát ott a végképp nem akart se humoros, se dialektális lenni, egyszerűen magyarul írt. És még most is sokan mondják, hát nekem az apám még úgy mondta, hogy úgy megverlek, fiam, hogy arról koldulsz. Arról mondta. Aha, aha. Tehát ról helyett rül, bólből helyett bulbül, és így végig rendesen. Itt is az történt, hogy a bólből, a hosszabb, a keleti magyar lett a standard, és hát lassan kiszorította.
Igen. De ez is egy nyelvjárási különbség? Nyelvjárási egy nem időbeli különbség van? Nem arról van szó, hogy mert volt az ómagyarban, volt egy olyan folyamat, hogy az úk nyíltabbá váltak, és ók lettek, meg az ők, ők lettek. Az nem ugyanaz a folyamat?
Ezzel azt akarod mondani, hogy az ús az eredeti.
Igen.
Hát ez igaz, csak az régen volt, és hiába minden, ha egyszer a kelet-magyarban az ő lett a természetes, akkor most már azt érezzük standardnak, ugye tudjuk, Kazinci, Fazekas Mihály miatt, hát a kelet-magyar lett a magyar.
Ja, értem. A standard. Tehát ilyen szempontból mindegy, hogy az egyik nyelvjárásban egy korábbi változat van, a másikban egy későbbi. Bizony, a lényeg az, hogy két nyelvet. Van.
Igen, ez egy pikantéria tulajdonképpen, hogy a nyelvjárás nagyon gyakran az ősibbet, a régibbet őrzi, és mégis sokszor úgy érezzük, hogy bizonyos emberek Stolstől helyett azt mondják, hogy Stolstül, holott fordítva igaz. De aha, hát ott a régi gyerekdal nem kiugrott a gombóc a fazékból, utána a Molnár, fazekastól. Stol, fazekastól. Tehát látszik, hogy ez is egy régi alak. Igen. Hát aztán ő azt kérdezi, hogy nevekhez hogy kapcsoljuk. Az véletlen, hogyha egy név már osra végződik, tehát Mészáros, akkor Mészárososstúl, így kell mondani természetesen, mert ő azt kérdezi, hogy akkor Mészárosstúl?
Nem,
Mészárososstúl, szépen szabályosan hozzá kell ragasztani. Hát ennyi.
Jó. Itt van egy kérdés, amit szerintem már tárgyaltunk régebben, Szlávnics László nevű hallgatónk kérdezi. Őt zavarja, hogy már sose teszik hozzá a birtokos alakokhoz, a birtokosra utaló főnévi alakokhoz a tárgyalagot. Tehát megeszem az ebédem, ahelyett, hogy megeszem az ebédemet.
Hadd jegyezzem meg, igen, hogy köszönjük, hogy megosztja velünk, hogy őt mi zavarja, de ugye mi tudományos ismeretterjesztő műsor vagyunk, mi azzal nem tudunk foglalkozni, hogy kit mi zavar, olyan, mintha egy madártani műsorba betelefonálna, hogy őt zavarja, hogy a harkály kopog folyton a feje fölött a fán. Hát erre nem tud a madár tudós mit mondani, el tudjuk mondani, hogy hányféle harkály van, miért kopog, mit eszik, hogy él, de hát, hogy kit zavar és kit nem, ezt mi csak együttérzően tudjuk hallgatni.
Egy dologban nem értek veled egyet, hogy az teljesen érdektelen, hogy valakit a harkály kopogása miért zavar, vagy a egyéb
nem,
állathangok.
Nem. A pszichológia... Ne arra, hogy a pszichológiai műsorban ez nagyon érdekes.
Nem, szerintem annak van egy nyelvi része, hogy miért zavarja az embereket egy-egy alak, tehát engem az azért érdekel, hogy valakit vajon miért zavar egy nagyon régen, sőt igazából ősidők óta létező alak, a tárgyeset nélküli alak, a birtokosra utaló toldalék után, tehát az ebédem az magyarban mindig is lehetett
tárgyként. Talán olyan helyen nőtt föl, ahol ez nem volt használatos.
Vagy ez az egyik lehetőség, igen, hogy számára igen, idegen, igen, mert igen, nem volt használatos. A másik lehetőség pedig az, hogy érez valami olyan stilisztikai, tehát egy olyan stílusbeli különbséget, ami őt zavarja, tehát modorosnak érzi, keresetnek érzi. Úgy érzi, hogy akik ezt mondják, azok valójában ezt szándékosan azért csinálják, mert régieskedni, vagy emelkedettebben próbálnak beszélni.
Én nem érzem így. Hogy a kedves hallgató így érzi, nem akarom ezt vitatni, csak most mondom, hogy én magam nem. Én mondanék ilyet, hát én megeszem a kalapom, ha ez igaz. Ilyeneket
jó,
én
hát
szoktam...
a csalás, mert ez egy olyan egy állandósult kifejezés.
Hát bevertem a bokám.
Aha.
Te nem mondanál?
De igen, testrészekre például mindenképpen
így
mondanám.
Van, így van, így
de
van.
Érdekes az, hogy a múltkor, amikor egyszer erről beszéltünk, ott az volt a kérdés, hogy többes számúaknál vajon miért nem hagyjuk el olyan könnyen.
Igen.
Hogy bevertük a bokánk, az már kevésbé természetes, és hogyha nem valamilyen elidegeníthetetlen tulajdonunk vagy részünkről van szó, akkor megint egy kicsit kevésbé
eladtuk
természetes.
Eladtuk a házunk.
Eladtam a házam, az még jobb, mert igen, egyes számban van, de már ugyanezt többes számban eladtuk a házunk, az már nekem furcsa egy.
Ez igaz.
Tehát vannak különbségek a használatukban, a másik pedig az, hogy elképzelhető tényleg, hogy a tárgyeset nélküli alak pont azért, mert régebbi és irodalmiasabbnak hat esetleg, és emberek lehet, hogy bizonyos beszélők tényleg azért használják, mert úgy gondolják, hogy az emelkedette, vagy a finomabb, vagy az úri kifejezés, és talán ez zavarja a hallgatót,
igen,
nem
igen,
tudom, ez csak találgatás persze, de hát nincs benne semmi zavaró.
Húzd be a fejed, ugye, ez teljesen természetes.
Persze, de ez egyes szám igen, és testrész, ezek a legkönnyebbek.
Rendben van, de akkor szögezzük le tehát, hogy a mi megítélésünk szerint, illetve a nyelvtudomány megítélése szerint, az én és a te esetben, tehát a fejem és fejed, a bokám és bokád, az ebédem és az ebéded esetben szokásos és természetes a tárgyrag elhagyása.
Igen. Különösen, hogyha elidegeníthetetlen dolgot jelent, tehát igazad része van valakinek, vagy főleg testrésze,
igazad van.
Fokozatok vannak egyébként, és többes számban is egyébként egyes meg második szemében a bokánk, a lábunk, lábatok, igen, az is nagyon jó.
Igen.
Kicsit talán kevésbé gyakori, és
igen,
hát
igen,
egyéb fokozatok, ha meg nem testrészt jelent, akkor megint igen. De igen, valójában nyelvtanilag semmi probléma nincs vele, ez így van. Van olyan, amikor az emberek arra érzékenyek, itt Például az igazándiról több kérdést is kaptunk az igazándi szó használatáról, nem is tudom melyiket idézzem. Furcsának találják az emberek, hogy olyan hosszú, meg feleslegesen, meg erőltetett, meg ilyeneket mondanak rá, holott ez egy teljesen régi és tökéletes magyar szó az igazándi, meg az igazándiból is természetesen.
Ma már mindig bóllal hallja az ember, nem? Igazándiból.
Igen.
Anélkül igen. Nem járatos.
Igen, igen. Megvan az igazából, hogy sokszor sokan egyébként igen. Azt is kifogásolják. Én ezeket egyáltalán nem értem, amikor azon az alapon kifogásolják, hogy túl hosszú van, ennek rövidebb változata is. Hát az emberi nyelvekben ez nem szokott szempont lenni. Na most nem tudom, miért zavarja az embereket, talán ezt is keresetnek, mesterkértnek hívják. Te azt fogod mondani, nem érdekel minket, hogy a harkály kopogása miért
Én
zavarja
már nem
az
mondok
embereket.
Semmit.
Rendben van. De itt az egyik hallgatónk, Détót Anna, hogyha jól értettem a nevét a telefonban, ő egy kicsit így leleplezni magát, ő is kifogásolja ezt az igazándiból, megkérdezi, hogy talán azt is lehetne akkor magyarán helyett mondani, hogy magyarándiból, mert szerinte az igazándiból az ugyanazt jelenti, mint az igazán. Azt üzenjük, hogy nem, mert ilyen szó nincs a magyarban, hogy magyarándi, vagy magyarándiból. Az igazándiból pedig nagyon régóta dokumentált létező alak. De azzal leplezi le magát a hallgatónk, hogy ő hallott olyat, hogy egy interjú alatt 8 perc alatt legalább 8-szor vagy 10-szer is mondta ezt. És ebből nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem is a szó zavarja ezeket a hallgatóinkat. Nem is maga a szó, nem is maga a tárgyra kiányom, hanem ennek a gyakorisága valahogy, hogy valaki túl sokszor használja azt, hogy igazándiból. Nekem is nyilván föltűnik, hogyha a rádióban vagy máshol hallok valakit, aki ugyanazt a szót túlságosan gyakran használja esetleg.
Hát igaz, csak erre a nyelvész nem tud mit mondani, ha egyszer nyelvtanilag helyes, hát akkor használja,
igen, de,
ahányszor jól
igen,
esik.
Igen, de én észreveszem, hogy a egyszerű beszélők, most mit jelent az, hogy egyszerű, ez egy hülye kifejezés volt, tehát a nyelvészetileg nem képzett beszélők sokszor azt hiszik, hogy magával a szóval van bajuk, holott tulajdonképpen csak a túl gyakori használatával. Tehát ha valaki rászokik arra, hogy állandóan azt mondja, hogy egyébként, szinte minden mondatban.
Akkor
vagy
az,
hogy tulajdonképpen, vagy az, hogy igazából, vagy igazándiból.
Gyakorlatilag.
Vagy gyakorlatilag, akkor ez egy rossz szokássá válhat, ez olyan, mintha valaki, nem is tudom, tikkelne, vagy ilyesmi.
Jó, de a nyelvész ezt nem kifogásolja.
Természetesen nem, csak próbálom magyarázni, igen, hogy igen, ilyenkor sokszor az a benyomásuk a hallgatóknak, hogy ők már erre a szóra dühösek, már túl sokszor hallották, holott azt kéne mondaniuk, hogy ez az ember felvette ezt a furcsa szokást, hogy ugyanazt a szót állandóan belerakja tulajdonképpen minden igen, különösebb ok nélkül, vagy funkció nélkül, és idegesíti ennek az embernek ez a szokása, vagy esetleg több embernek hasonló szokása, és akkor ő úgy érzi, hogy a szóval van baja. Tehát, igen, hogy a szavak, én ilyen értelmen a szavak pártján állok, és azt mondom, hogy őket föl kéne menteni.
Igen.
És főleg nem megpróbálni megindokolni, hogy azért, mert túl hosszú, vagy azért, mert van már másik szó, ami hasonlót jelent. Sokszor így indokolják, hogy miért mondják azt, hogy igazándiból, mikor van olyan, hogy igazán, és az rövidebb.
Igen, igen, igen.
Vagy esetleg igazából, és az is rövidebb. Hát ez nem szempont egyszerűen.
Nem, igen. Szeretnek az emberek sokat beszélni.
Úgyhogy én kiállnék a szavak mellett, és hogyha valakinek rossz szokása van, akkor ne a szavakat hibáztassuk, hanem azt a rossz szokást egyébként.
Igen.
Azt nem értek hozzá, hogy miért alakul ki egy ilyen, lehet, hogy nekem is van ilyen szokásom, nem tudom.
A múltkor egy mesterember jött hozzánk, és az minden mondatban kétszer azt mondta, hogy kérem.
Aha.
Mert ha kérem, ezt kicseréljük, kérem, akkor kérem, az
igen,
kérem,
igen,
sokba fog kerülni, kérem. Jó, most túloztam, de
igen,
ilyesmi.
Igen, igen.
Holott önmagában kérem, szóval nincsen baj, de hát igen, valóban idétlen volt. De hát, mint nyelvész, nem tudok mit mondani. Igen.
Hát sőt, másképp sem tudunk rá mit mondani, hát ez
igen,
van.
Igen.
Jó, köszönjük a figyelmet, egy pár perc múlva visszatérünk még néhány hallgatói kérdéssel. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A műsort Rózsahegyi Gábor készíti, és Sugár Ági szerkeszti.
Így van.
És mi vezetjük.
Így van.
Csak nagyon meleg van ebben a stúdióban, és az árulás szélén vagyok, meg kell mondanom őszintén.
Akkor vegyünk egy újabb hallgatói kérdést. Jó. Kedves hallgatónk, Korom Melinda azt kérdezi, honnan eredhet a himbecsúf kifejezés?
Én nem értem teljesen ezt a kérdést, tehát hogy honnan ered a maga az egész kifejezés, tudtam, hogy a Rózsa Sándor regényből ered.
Így van, Móricz Zsigmond, és ő mondja, hogy himbe csúf valamire, igen. Vagyis hogy jaj, de csúnya.
Inkább valakire, igen.
Így van.
De lehet, hogy nem így érti a kérdést.
Hát mi nyelvészek persze valóban nem azt a választ adjuk, hogy Móricz Zsigmond, Rózsa Sándor, mert az nem nyelvészeti kérdés, hanem hogy ennek mi az első szó, különösen ez a him érdekes, de utána néztünk, és magunk is úgy gondoljuk, hogy nincs jelentése ez olyasféle, mint amikor ezt mondjuk ugye leírva HM, tehát amikor elgondolkozunk, mit csináljak, ilyesmi. A másik, a második része, a be, az is ilyesféle, arról is azt mondja a Benkőféle történeti etimológiai szótár, hogy hát hangulat kifejező...
Önkéntelen hangkitörésből származó, nem tudom. Igen. Én nem vagyok benne biztos.
Hát jó, de annál okosabbak mi sem vagyunk.
Igen, igen.
Az első szó, még ez a him, ez lehet ám, hogy a hangzásnak a leírása, mert van például hinnye alakja is, igen. Neki, tehát a hinny, ilyesmikből származhat. Hát ennyit tudunk mondani, tehát semmi titok nincs mögöttem, mind a két szó, a hinny, meg a csúf, vagy bocsánat, a be is, mind a kettő tulajdonképpen jelentés nélküli, már a nyelvtudomány mai állása szerint úgynevezett indulatszavak ezek.
Igen, hát azért van egy meghatározott funkciójuk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mikor használunk ilyet, és mikor, igen. Nem. Ez nehéz körülírni, nem funkció nélküli.
Persze,
hanem,
persze. Igen. Olyan, mint az ó, vagy a jaj.
Egyébként nagyon érdekes ezt a hümmögést, amikor tulajdonképpen semmit nem csinálunk, csak levegőt bocsátunk ki, zöngés hangot adunk ki, de csuka van közben a szánk. Ez egy orrhang tulajdonképpen.
Igen.
Hogy miért pont így írjuk le egy hüm, meg him.
Igen.
A mö az indokolt, hiszen csukva van a szánk, mint a mönél, és az orrunkon jön ki a levegő, igen. Mint a mö esetében is. De hogy miért írják elé ezt a hát, egyébként más nyelvekben is.
Azért, mert az öngét csak később indítjuk be. Aha, hát ezt most nem nagyon tudom a mikrofonba illusztrálni.
Értem.
De, tehát
értem.
Nem azt mondjuk, hogy hanem azt mondjuk, hogy Általán hallatszik, hogy van egy pillanatnyi, vagy egy há, ami nem más, mint az öngétlen levegő kiáramlás.
Tehát ez azért érdekes ez a szó, nem sok ilyen van egyébként az emberi nyelvben, néhány van, mert tulajdonképpen egy nem nyelvi gesztust, amit a beszéd szerveinkkel hozunk létre, de nem semmi köze a nyelvhez,
igen.
És ezt úgy jegyezzük le, mintha egy igazi szó, igen. Lenne, egy nyelvi, igen. Elem lenne.
Igen. Na majd meg kellene kérdezni például Bartos Huba sinológust, hogy, igen. A kínaiban vajon, hiszen ők is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, nyilván ők, igen. Is mondják azt, hogy a kínaiban hogy lehet leírni, mert ott betűk és hangok nincsenek leírva, hanem csak ideák.
Igen. Egy kicsit kapcsolódik ehhez egyébként az, amiért állandóan küldenek nekünk kérdéseket és legorombításokat, de azokat félre rakjuk természetesen, amikor az őzésről beszélnek, hogy állandóan azt mondjuk, hogy habozásképpen, az ő, aha. Ez is ilyen, hogy a beszédszerveinkkel csináljuk, hiszen azzal tudunk hangot kiadni,
igen.
De semmi köze a nyelvünkhöz,
igen.
Hanem az csak a bizonytalankodásnak valami hangos gesztusa, vagy velejárója, és azt leírjuk, igen. Úgy, hogy ővel.
Valójában nem is ő hangot mondunk, hanem hangot mondunk. Tegnap ott voltunk, és nem pedig tegnap ő... Ott, igen. Voltunk ő, mert az magyarul azt jelenteni, hogy ő egy személyről beszélünk, igen. De nem ezt mondjuk, csak hát jobb hián
szakszerűen mondva, ez nem egy előképzett magánhangzó, mint amilyen az ő meg az ő, hanem egy középen képzett magánhangzó, amilyen a magyarban egyébként nincsen a magyar hangkészletben.
Így van.
De erről az esetben, igen, ezt használjuk.
Legjobban hasonlít az angolban, amikor a madár szót kimondom, bird,
igen.
Vagy az amerikaiban bird, ez az a hang tulajdonképpen.
Igen. És azt is egyébként a magyarok ővel szeretik visszaadni,
igen,
mert
igen.
Ez áll a legközelebb
hozzá.
De a magyar ő az előképzett, ez pedig középen vagy centrális, ugye a elől-hátulság szempontjából,
igen.
Középen képzett.
Igen, úgy van.
Jó, ennyit tudtunk erről mondani, melyik legyen a következő?
A következő Nagy Pál László.
Igen.
Érdekes dolgot mond, ez tulajdonképpen egy mondattani kérdés. Azt mondja, hogy hallotta egy interjúban egy zeneművésszel, megmondom, mi a nem mindegy. Az a nem mindegy, hogy stb. És azt mondja, hogy mondattanilag, jelentéstanilag mit lehet erről mondani. valóban érdekes. Tehát a nem mindegy van beletéve ugye egy mondatba, mint hogyha
főnév lenne.
Egy főnév lenne. Tehát megmondom,
egy köznév, igen.
Megmondom, mi a baj, megmondom, mi a kellemetlenség, megmondom, mi a botrány, megmondom, mi a nem mindegy,
igen.
Így használja. Igen. És valóban, ha te azt mondod nekem, hogy hát Ádám, itt van valami, ami nem tiszta, erre én azt mondom, én megmondom neked, hogy mi a nem tiszta. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is főnév ez, hanem melléknév valójában, csak a furcsa az, hogy nem van előtte. Mert te, ha te azt mondod nekem, hogy itt az a kínos, hogy, erre én azt mondom, megmondom én neked, hogy mi a kínos. Az a kínos, hogy. Tehát ugyanúgy használom a kínos szót, mint ahogy ő használja a nem mindegy szót. Csak a mindegy nem melléknév,
hát tulajdonképpen nem is az a lényeges, hogy melléknéve vagy főnév, hanem az az érdekes ebben, hogy egy mondat jellegű valamit, mint a nem mindegy, ugye ez egy mondat jellegű valami, azt játékos, érdekes módon belekényszerítjük egy szónak a szerepébe.
Talán tehetnénk idézőjelet eléje is után a gondolatban? Tehát megmondom, mi a nem mindegy.
Igen, igen.
Ugye? Hát igen, gondolkozunk olyan, hogy megmondom, hogy mi a vigyázzatok magatokra. Hát az a vigyázzatok magatokra, hogy ezt most találtam ki, talán nem nagyon szerencsés, de azt szoktuk mondani, ugye, hogy ez meta nyelvi. Meta az azt jelenti, ugye, hogy túl van rajta, mint amikor a nyelvet magát használom kifejező eszközül. Például azt mondom, hogy hát a disznót még elviseltem volna, de az a gazember, ez már erős volt. És itt persze azt kell érteni, hogy a disznó szót, amit én rám mondott, igen, még elviseltem volna, de a gazember szót, nem arról van szó, hogy bejött egy gazember, aki erős volt, hanem ez a gazember, ez már erős volt. Ilyenkor idézőjelet szoktunk tenni, vagy aláhúzzuk, vagy dőlt betűvel írjuk, azért, hogy mutassuk, hogy metanyelvi használat, tehát hogy az a kifejezés, hogy igen, gazember. És talán ez is ilyen, hogy az a kifejezés, hogy nem mindegy,
pontosan,
az valójában mire illik igazán.
Pontosan, pontosan.
Ugye? Megmondom neked, hogy mi a harkály. Hát az ott fönt a harkály, nem az, ami itt lent csipegeti a leveleken. Igen. Ezt tudjuk mondani. Tudunk még ennél okosabban?
Hát én csak ilyen érzelmi dolgokat tudok erről mondani. Én nagyon szeretem az ilyesmit, tehát az emberi nyelvekben pont az a szép, hogy ilyen trükköket meg lehet csinálni, hogy ő magának is az anyaga tud lenni, hogy újra fel tudjuk használni, így más szerepben is tudunk használni dolgokat, mint amik a szokásos szerepük. Tehát én a hallgatónk se kifogásolta ezt egyébként.
Igen, igen, mint érdekességet mondja.
Mint érdekességet igen, mondja, igen, hogy időnként meg tudjuk csinálni azt, hogy a kifejezések nem csak nyelvészek tudják megcsinálni, hogy a hétköznapi beszélők is meg tudják csinálni azt, hogy a kifejezésekre magukra utalnak, és azt mondatlanilag úgy tudják megtenni, hogy belerakják olyan szerepekbe, amikbe egyébként nem illenének bele. Tehát itt például a főnévi szerepbe. Igen, nagyon érdekes.
Ugyanő azt látta egy apró hirdetést, mert könyvtárosi állásra kerestek munkatársat, és hogy a feladatai közé tartozik az irodalmazás.
Hát ez egyszerűen egy szakkifejezés.
Igen, igen.
Azért, mert mi nem ismerjük az összes szakmának az összes szakkifejezését, ugye zsargon, ahogy a nyelvészek szokták mondani szokták, attól azok
igen,
még teljesen normális. Irodalmazni, ugye, nem vagyok könyvtáros, de más szakmákban azt szokta jelenteni, hogy az irodalom jegyzéket összeállítani, azzal foglalkozni, tehát a hivatkozás jegyzéket, ugye?
Úgy ez irodalom, igen, igen, tehát valamely szakmának az irodalma.
Igen, igen. Hivatkozások.
Igen, irodalmi. Vagy feltárni a könyveket, hogy van-e bennük szó a harkályról, mondjuk, és akkor azt külön, akkor a katalógusba megjelenik.
Igen, az is irodalmazás?
Én azt hiszem, igen.
Azt hittem, hogy csak a hivatkozott más művek, amikre az egyik mű hivatkozik.
Hát a könyvtárosnak az
irodalom. Nem tudom, hát nem ismerem ezt a szakmát,
igen. Igen.
Igen.
Igen. És valóban ugye a Z ige képzővel szabadon bármiből lehet igét képezni, ami azt jelenti, hogy azzal foglalkozunk, igen, azt űzzük. Igen. És érdekes, hogy valóban ez nem ugyanaz a, nem úgy irodalom, ahogy mi értjük, tehát nem szép irodalomról van szó, tehát nem arról van szó, hogy Petőfi Sándor hazament és egy kicsit irodalmazott, mert ő nem irodalmazott, hanem ő írt.
Nem, hát a tudományos cikkek végén például magyarul azt szoktuk írni, hogy irodalomjegyzék, így ami van, azt jelenti, van, hogy a felhasznált irodalom, megint csak ezt a szót van, használjuk, ami van. Csak azt jelenti, hogy mások művei, akikre így van, hivatkozunk. Így
van. Vagy azt mondjuk, a gerincgyógyászati irodalom nem tud arról, hogy, és így tovább, igen. És így tovább. Köszönjük szépen Nagy Pál Lászlónak érdekes megjegyzéseit. Hát aztán valaki megint csak belebotlott abban nagyon érdekes magyar igealakba, hogy jöttelek. Igen, jöttelek igen. Megnézni.
Igen, egyszer már, mintha beszéltünk volna erről, igen, de hát igen. Ez nyilván egy senki nem hallgatja az összes műsort.
Igen.
És főleg a legtöbben nem hallgatják az összes műsort.
Ez olyan, mint a kacsacsőrű emlős, ugye? Egy igen. Állat, amin csodálkozunk, hogy ilyen állat létezik, mert kicsit ilyen
is. De magyarázzuk el néhány szóval, hogy mi a furcsasága. Az, hogy ez tulajdonképpen egy tárgyra utaló igealak. A magyarban van ez a tárgyas ragozás, amit egy elég hülye elnevezésnek találok. Arról van szó, hogy amit tárgyas igeragozásnak hívunk, azok olyan igealakok, amik utalnak arra, hogy a tárgyuk határozott. És harmadik személy.
Szokták úgy is nevezni, hogy határozott ragozás, igen. Vagy definit ragozás. Igen.
Tehát látod, ez az igealak utal arra, hogy amit te látsz, az egy határozott dologgal van kifejezve.
Látod a házat, és nem látsz egy házat.
Így van. És ennek a ragozásnak van egy kis különleges fajtája, ahol nem a harmadik személyű tárgy, mert ezek mind harmadik személyek. Igen. Látod, látsz, az attól függ, hogy a harmadik személyű tárgy határozott-e vagy nem. De van egy kis furcsa toldalék a magyarban, a laklek toldalék, ami kivételesen a második személyű tárgyra utal, arra utal, hogy ez az igény, ennek az igének a tárgya második személyű.
Tehát, hogy jöttelek, te vagy ti.
Vagy ugye? Ti. Jöttelek igen. Titeket igen. Meglátogatni. Illetve hát látlak téged, látlak titeket, erre utal. Különös, hogy miért van ennek egy külön toldaléka, de van, ez van.
Ennek köszönhetjük azt, hogy egyetlen szóval lehet szerelmet vallani magyarul, szeretlek.
Igen. Tehát ez tulajdonképpen a tárgyas ragozásnak egy furcsa esete, amikor a tárgy nem harmadik személyű, hanem második, azt is jelöljük valahogy, tehát az ige ilyen értelemben egyeztetve van a tárgyával. Rendben van. A probléma az, hogy a jön ige az egyáltalán nem tárgyas,
igen.
És a jöttelek az nem azt jelenti, semmilyen módon nem tudná azt jelenti, hogy én téged a jövéssel, ugye? Tehát nem vagy a jövés tárgya. Igen. Tehát ez itt valami teljesen furcsa állatfaj. Igen. Azért, mert a magyarban egy másik jelenség, ami hát egy kicsit ilyen sajátos, hogy amikor infinitívus, tehát az iskolai kifejezéssel főnévi igenév, bővítménye van egy igének, mint például a segédigéknek, ugye? El fogok menni, ott a fognak a bővítménye az, hogy igen. Menni. Szeretnék indulni, stb.
Igen.
Hogy ilyenkor, hogyha tárgyas az infinitívusban levő ige, akkor ez a bizonyos tárgyal való egyeztetés, amiről az előbb beszéltem, az a ragozott igén jelenik meg.
Igen.
Tehát amikor azt mondod, hogy megnézni valamit, a infinitívusban van, főnévi igenében van a megnézni, de ő egy tárgyas ige, és egyezni tudna a tárgyával, hogyha határozottságban.
Igen.
De infinitívus főnévi igenében valakban nem tud egyezni.
Igen.
És ilyenkor a ragozott ige, ami a segédige, vagy igen. Valami hasonló, olyankor az van egyeztetve. Tehát meg akarod nézni azt, igen. Tárgyas,
igen. Szeretném,
határozott tárgyal.
Ugye szeretném megnézni,
azt,
és nem szeretnék megnézni azt.
De úgy. Szeretnék megnézni valamit, igen. Hogyha csak ilyenkor nem a szeretnének a tárgya az, amivel egyezik, hanem igen. Az infinitívusnak a tárgya, ez érdekes jelenség a magyarban.
Igen. Igen. Igen.
Na most mi van akkor, hogyha infinitívus van, ami tárgyas, de a segédigével viszont nem tárgyas, ugye?
Igen.
Ilyenkor nem szoktuk egyeztetni, tehát igyekszik megnézni valamit, vagy igyekszik megnézni azt.
Így van.
De neki nem tud tárgyas alakja lenni, nincs olyan, hogy igyekszi.
Így van. Igen.
És ilyenkor rendszeresen az történik a magyarban, hogy nem egyeztetjük, annak igen. Ellenére, hogy a szokásos eljárás az, hogy a segédigét, vagy azt az igét, aminek a bővítménye a segédige, azt egyeztetjük, azon jelenik meg az egyeztetés a határozott tárgyal. Tehát ilyen értelemben a jöttelek meglátogatni még ez alól is egy kivétel, mert azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy tárgyatlan, és nem kellene egyezni a tárgyal, valamiért, ha második személyű a tárgy, akkor mégis becsukszik ez.
Igen.
Szerintem az is elmegy, hogy igyekezlek felhívni. Nem
igen.
Tudom.
Igen. Igen.
Még akkor is, hogyha egyébként az az ige tárgyatlan.
Igen.
Ifritibuszos bővítményen van, magának a főnévige névnek van tárgya, és akkor egyezni tud vele, annak ellenére, hogy ő maga nem tárgya, se rettenetesen furcsa, bizarr képződmény.
Tehát mondjuk el, hogyha én azt mondom, hogy akarlak hallani, ez igen, teljesen helyes, jó lehet, nem arról van szó, hogy én téged akarlak.
Igen.
Ugye, itt a hallás az, amit én akarok, de az ige, az akar veszi föl, mert a hallani nem tudja fölvenni. Akarlak hallani, ezzel nincs is semmi baj. De tényleg érdekes az, hogy a jön is föl tudja venni, és akkor hát jöttelek meglátogatni.
De ha a harmadik személyű tárgyról lenne szó, akkor ez fel sem merül. Hát tehát olyat nem mondunk, hogy jövöm őt meglátogatni.
Hát jó, mert ilyen nincs is, tényleg furcsa.
Hát jöttelek. Tehát a jön igének nincsenek ilyen határozott, ilyen tárgyal egyező alakjai, hiszen ő nem egy tárgyas igen, nem szokott neki tárgya lenni.
De mivel magyarázod azt, hogy jelen időben nincs ez? Mert érted, azt lehet mondani, hogy én minden reggel akarlak hallani, játsszál nekem a hegedűdön, de azt nem lehet mondani, hogy én minden reggel jőlek meglátogatni, vagy jövlek meglátogatni, az még rosszabb lenne.
Hát most megadtad a választ, hogy miért nincs ilyen, mert már az alakját se tudjuk elképzelni, hogy milyen lenne. Az érdekes, hogy jöttelek meglátogatni, azt azért mondják az emberek, mert ott ki lehet okoskodni, hogy milyen lenne ennek ez a nem létező alakja.
Igen, igen.
Hát nyilván úgy hangzana, hogy jöttelek.
Láttalak, jöttelek.
De mivel a jönigének a ragozása amúgy is eléggé kivételes ezzel a vével, hogy jövök, meg jönnek,
igen,
meg jöttek.
Igen.
Ezért nem tudjuk elképzelni, hogy hogy hangzana ez jelen időben ezzel a laklek alakkal.
Valami jőlek, azt súgja pontosan, hogy jőlek alak igenis képezhető, és hogy lehet, hogy a régi irodalomban van ilyen, hogy eljőlek meglátogatni, ennek azért utána kéne nézni, rettenetesen régies, de hát mit lehet tudni 200-300 évvel ezelőtt, hogy volt ilyen. Minden esetre a kedves telefonálónak teljesen igaza van, ez egy kacsacsőrű emlős, egy nagyon furcsa lény, de a magyarban teljesen szokásos, és ezért hát nem tudunk róla mit más mondani, mint hogy van ilyen.
Igen, egyébként azért nem mondtuk a nevét a telefonálónak, mert nem mondta be.
Kérem szépen.
Hát nem, előfordul ez, hogy elkezdik mondani a kérdést, nem mutatkoznak, mert nem vesszük rossz néven, semmi probléma nincs ebből. Meséljünk már Szőke Diána kérdéséről, a teketúriázikról, az olyan vicces.
Mit kérdez még
egyszer? Szőke Diána a teketúriázik igérdetével kapcsolatban kérdez minket.
Az tényleg nagyon furcsa.
Nagyon furcsa,
azért
igen.
Furcsa, mert ilyen hosszú szavaknak szokott lenni valami értelmes összetétele belül.
Igen,
tehát
igen,
nagyon
igen.
Kevés olyan szó van, hogy teketúria, öt szótagból áll, és sehol nincs benne igen. Határ.
És olyan, mint a direkt sportot csinálnából, hogy ő ilyen hosszú,
igen,
mert a teketúr sok annyit teketúriázol, szerintem.
Igen, igen, igen. Olyan, mint a vicik vacakol, mert egy kicsit olyan nem, hogy teketória.
Pedig
mint,
nem,
aki...
nem.
Hát
nem
akkor mi az igazság?
Hát ő megnézte egyébként, Szőke Diána megnézte a szótárban, azt találta, hogy ez a latin tektórium, annak a többes száma nyilván tektória, ami azt jelenti, hogy stukkó, falfestés, arcfestés, ebből színlelés, kertelés, tehát ebből származik, ez egyébként nagyon hihető, mert hát nyilván tektória, etéskönnyítő, ehet oda még a K és a T közé. Szerintem
tehát
ez simán.
Olyan
simán.
Lenne ez, mint hogy ma azt mondom gúnyosan valakire, hogy ez csak vetítés. Tehát, hogy mint úgy valaki úgy mellé beszél, hazudozik, kábítja az ember. Tehát, hogy a díszesen befestett mennyezet.
Ilyesmiről van
hogy
szó.
Az
egyébként még nem fejeztem
volt?
Be a kérdést, hogy Szőke Diának egy olyan magyarázatot próbál itt javasolni, ami hát sokkal kevésbé elhihető, mint ez a tektórium, tektória. Ugye, tehát tektórium latin szó, többes szám a tektória,
igen,
mert
igen.
Semleges nemű.
Tehát mennyezetfestés.
Rokona, ugye ez a tegó tegere, úgy van az ige, befedni valamit, a téglaszónak és többinek a közeli rokona. Azt mondja, hogy az angol szólásból is eredhet take it or leave it. Hát ez valószínűtlen. Egyrészt azért, mert nem szoktunk így mondatokból szavakat átvenni. A másik az a probléma vele, hogy hát egyrészt semmi dokumentált, semmi módon nincs nyoma persze, ennek. Persze. És a legnagyobb probléma az, hogy sokkal régebbi ez a teketória, mint hogy a magyarnak az angolval bármilyen
az angol még
intenzív...
a világon sem volt. Hát de volt. Még most is érted, hát ki tud itt úgy angolul, így, hogy így ilyeneket átvegyen. Nem. Ez egy kedves laikus gondolat, hogy az angolból lenne, de az nagyon érdekes, hogy terjed így el a magyarban, és mitől ez a mai értelme, mert azért ez nem ugyanaz, mint...
Nem, most azt jelenti, hogy habozik, és nem tud ugye dönteni.
Vacakol.
De én megnéztem, Csokonai használta például ezt a szót, hogy teketóriázás, vagy teketória, talán főnévként is, aha, a teketória, és úgy értette, hogy felesleges körítés, körülményeskedés. Tehát ez, aha, szerintem abból a képből származik, hogy az a sok stukkó a falakon, az mind, aha, csak teljesen felesleges.
A ciráda.
A ciráda, pontosan. Aha. Habverés.
Nagyon jó.
Felesleges körítés, színlelés. És hogy miért lett ebből habozás, hát nem tudom.
Hát csúszik
lassan. Gyakran előfordul ez a ilyenfajta jelentésváltozás. Igen. És hogy miért nem lett rövidebb és egyszerűbb, szerintem ez nagyon érdekes, hogy talán pontosan a jelentése miatt, ugye?
Igen. Nem kell itten teketóriázni, igen, és az a jó hosszan lehet mondani. Tehát akkor ez egy latin eredetű szó, egész egyszerűen egy latin kölcsönszó a magyarban.
Így van. Jó, melyik legyen még?
Hát,
sok van még.
Legyen a jó öreg lenne volna.
Lenne volna? Hát csak pár percünk van rá, és itt a Rátki Zoltán hallgatunk még egy verset is mellékelt hozzá. Nem tudom, hogy felolvassuk, ezt szerintem ismerjék a hallgatók. Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna. És így tovább. Ugye itt azzal játszik, vörös?
Nem tudom.
A lenne és a volna, ugye? Tehát igen, ugyanabban a versben, ugyanabban az értelemben fog belőle lenne és a volna. Az a kérdése a hallgatónknak, hogy mi a különbség a lenne és a volna között?
Hát ez szerint a vers idézet szerint semmi.
És a legtöbbször tényleg semmi, ugye? Ezek felcserélhetők.
Így van. Tehát olyan...
Két különböző égéből származnak, de a mai így használatban. Van. Ugye egy nagy különbség van, egy feltételes módot azt csak volnával, múlt idejét csak volnával lehet alkotni. Tehát ha lett volna pénzem, az van, de ha lett lenne pénzem, olyan, így az van, nem létezik. De amúgy nem sok különbség, igen, van.
Köztem. Olyan, mint a jöjjetek és a gyertek. Ugye igen, két különböző igéből, de jelentése ugyanaz. Még annyit tennék hozzá.
Nem akarom, hogy ide jöjjetek, de azt nem tudom, hogy mondanám el, hogy nem akarom, hogy ide gyertek.
Jó, simán. Annyit tennék hozzá persze, hogy a valamivé lesz, ige, abból mindig lenne alakul. Tehát most mérnöknek tanul a fiam, de ha mérnök lenne, akkor nagyon nehéz élete lenne, mondjuk.
És itt most két különböző értelme volt a lenne,
így
ugye?
Van,
tehát
így
ha mérnökké válna.
Az... Így van. Tehát abban az értelemben hát mindig a lenne, mert az a valamivé lesz, igéből van. De hát hogyha csak egyszerűen a létigéből, a lenni gondolatából, akkor a kettő egyforma.
Igen, az érdekes, hogy ez két különböző, történetileg két különböző ige volt, és ebből a kettőből, mint ugye ma is néha érezhető, a lesz ige, az eredetileg az csak azt jelentette, hogy válik valamivé.
Igen.
És nem volt a, és valahogy átkerült a létigéhez, bizonyos a létige bizonyos alakjait most már, igen, nyugodtan, főleg hát, a jövő időben. Ugye
hát
lesz,
meg lenni maga az infinit.
Maga lenni, és a jövő, igen, idő is a lesz, azt kifejezetten csak ebből a tőből képezzük. Igen. Igen. A másik ige, a volna, mind a kettő egyébként régi uráli ige, örökség. De a van igének, már a rokonai is, meg a korai előzményei is létigék voltak.
A kényes stiliszták nekem még mondták, azt mondták, hogy inkább a jövő időre a lenne, a mostani helyzetre meg a volna használatos.
Igen?
Hát igen.
És akkor ha világrigó lenne, az jövő időre értjük?
Nem, természetesen, mert ez egy dalocska, és itt nem kell komolyan venni.
Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt ezen a héten a Szószátyár műsora. A jövő héten, hogyha nem ismétlésben hallják, és nem hetekkel és hónapokkal később, azoknak mondom, hogy a jövő héten ugye speciális hete lesz a Klubrádiónak, és mi is valami kicsit másmilyen adással készülünk, de jövünk jövő héten szerdán este is. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Viszont hallásra.